Kedves gyülekezet, kedves testvérek! A gyülekezetben az elmúlt egyházi esztendőben, ami mindig adventtel kezdődik, és adventtől adventig tart, tavaly volt még, tavaly télen, azt a jelmondatot választottuk magunknak János evangélium a 6. részéből, mindnyájan Istentől tanítottak lesznek, és hát így megpróbáltunk közösen tanulni hitvallásunk alapján, végignézni, mi a követendő, mi az érték abban a közösségben, amelyben mi élünk. És így most ebben a hónapban a szentségekről kezdtünk gondolkozni, amik a gyülekezetben fordulnak elő, és ehhez szeretnék én néhány bevezető gondolatot elmondani a korintusiakhoz írt első levél 14. részének az egyik szakasza alapján, amit a 26. verstől olvasok. Korintusiakhoz írt első levél 14. részének a 26. versétől. Hogy van hát, atyám fiai? Mikor egybe gyűltök, mindegyikőtöknek van zsoltára, tanítása, nyelve, kijelentése, magyarázata, mindenek épülésére legyenek ezek. Ha valaki nyelveken szól, kettő vagy legfeljebb három legyen, mégpedig egymás után, és egy magyarázza meg. Ha pedig nincsen magyarázó, hallgasson a gyülekezetbe, vagy magának szóljon, és az Istennek. A proféták pedig ketten vagy hárman beszéljenek, és a többiek ítéljék meg, de ha egy másik ott ülő vesz kijelentést, az első hallgasson, mert egyenként mindnyájan profétálhattok, hogy mindenki tanuljon, és mindenki vigasztalást vegyen, és a proféta lelkek engednek a profétáknak, mert az Isten nem a visszavonásnak, hanem a békességnek Istene, miként a szentek minden gyülekezetében. A ti asszonyaitok hallgassanak a gyülekezetekben, mert nincsen megengedve nékik, hogy szóljanak, hanem engedelmesek legyenek, amint a törvény is mondja, hogyha pedig tanulni akarnak valamit, kérdezzék meg otthon az ő férjüket, mert égtelen dolog asszonynak szólni a gyülekezetben. Ha vagy ti tőletek származotté az Isten beszéde, avagy csak hozzátok jutott el? Ha valaki azt hiszi, hogy ő próféta, vagy lelki ajándék részese, vegye eszébe, hogy amiket néktek írok, az Úr rendeletei azok. Aki pedig tudatlan, legyen tudatlan. Azért, atyám fiai, törekedjetek a profétálásra, és a nyelveken szólást se tiltsátok. Minden ékesen és jó renddel legyen. Ebben a római birodalomhoz tartozó görög városban, amely újra alapítása után körülbelül 100 éves volt mindössze akkor, amikor Pál apostol ott egy gyülekezetet alapított, egy nagyon színes társaság alkotta a közösséget. Pál először a városban lévő zsinagógában kezdett el prédikálni, hiszen az egész kereszténység, ahogy itt Zsuzsával az ajtó előtt beszéltünk róla, aki hezitált, hogy beléphet-e Dávid csillaggal a nyakában erre a helyre, és megvigasztaltam, hogy persze, hogy beléphet, mert hát végül is az egész kereszténység eredetileg egy kis zsidó szekta volt, ellentmondásos kis zsidó szekta, szoktuk tréfásan mondani, amikor katolikus testvéreink szektáznak, hogy hát ti vagytok a legnagyobb szekta, mindannyian zsidóság egyik kis szektájából származunk. Szóval Pál farizeusként, öntudatosan vállalt farizeus volt, ehhez a szellemi irányzathoz tartozott ő a zsidóságon belül, ehhez tartozó maradt akkor is, amikor Krisztus követője lett, ebben a Názáretben, felnőtt Betlehemben született Jézus nevű mesterben, tanítóban, rabbiban ismerte fel néhányat magával azt a messiást, akit görögül Krisztusnak neveznek, a két szó ugyanaz, csak az egyik héber, a másik görög, akit mindig ígért a kijelentő Isten, aki valaminő módon közelebb hozza hozzánk az elvont ismereteket, Istenről szóló ismereteket, és annyi bizonyos, hogy ez a Mesiás vagy Krisztus a zsidóságból fog származni, szegény antiszemiták mindig megdöbbennek, amikor az ember azt mondja, hogy Jézus nem egy kikeresztelkedett zsidó volt, zsidónak született, anyja is zsidó volt, halaikusan is zsidónak számít, minden szempontból nem keresztelkedett ki, Keresztelő János semmit nem tudott a kereszténységről, tehát amit ő csinált, az egyáltalán keresztény ceremónia volt, majd el fogjuk mondani itt a szentségek kapcsán, mondjuk így inkább a már zsidónak születetteket keresztelte be, ha a kifejezés egyáltalán jó, hogy legyenek szívük szerint is zsidók, ne csak külsőleg. És ezt vette át aztán a pogányság is, akik felé hát leghatározottabban Pál fordult először oda, ő a hithű és soha zsidóságát meg nem tagadó ember, aki azt látta, hogy amit Jézus tanított, és amit nem csak beszédeivel tett közkincsé, hanem az egész élete is példa volt a beszédei mögött, azt nem szabad megőrizni egy zárt közösség számára, hiszen egy olyan világ volt a római birodalmon belül, mint amit mi itt most a nagyjából egyesülő Európán belül érzünk, érzékelünk, sokféle nép, sokféle kultúra egy nagy kohóban, nagyjából azon a területen, ahol most is az Unió létrejött, és ott szabadon kavarogtak a görög, római, zsidó és mindenféle más gondolatok, eszmék, a hellénizmus is, és az annak nyomán életű új birodalmi gondolat, ami hát inkább politikai volt, mint művészi vagy szellemi, de hát ebben a nagy-nagy káoszban, zűrzavarban ő azt látta, hogy az emberek nyitottak azokra az értékekre, amelyeket Isten a zsidóságra bízott, az önmagáról adott kijelentést, az igét, a Bibliát, azt a zsidóságra bízta, akár tetszik ez valakinek, akár nem, de ez így történt. Isten, ha megszólalt, akkor héberül szólalt meg először, és aztán ezt a Bibliát fordították görögre. Ez volt közkézen abban az időben is a Septuaginta nevű bibliafordítás, ami Jézus születése előtt 300 évvel már megszületett, és ebből, illetve hát a zsinagógákban használt tóratekercsekből lehetett értesülni Isten igéjéről. De itt Korintusban inkább egyszerű, műveletlen emberek voltak. Pál a levélben azt mondja, atyám, fiai, gondoljátok csak végig, hogy nagyon kevés nemes van köztetek. Ez így volt, mert ezt az újonnan alapított várost, korábban egy római hadvezér rombolt le, és Julius Cézár alapította újjá valamikor időszámításunk előtt néhány évtizeddel. Ezt kimustrált öreg veterán katonák és felszabadított rabszolgák népesítették be elsősorban. Ez egy virágzó kereskedőváros, kikötőváros volt az Égei és a Jón-tenger között, ami egy kikötővárosban lenni szokott, amilyen erkölcsök ott uralkodnak, az uralkodott ott. Színes kavargás volt, volt Afroditének egy temploma, ahol 1000 papnő kínálta a szerelem által nyújtott örömöket, és ezért foglalkozik ez a levél, Pálnak ez a levele annyit az erkölcsi kérdésekkel is, vagy például azzal a részlettel, hogy a nők megszólalhatnak, vagy nem szólalhatnak meg ebben a gyülekezetben. Ezt mindig egy kicsit behúzott nyakkal szoktuk felolvasni ebben a mi emancipált világunkban, de hát ezt ott mondja Pál ebben a gyülekezetben, és nem azt kívánja, hogy legyenek némák ezek az asszonyok, hiszen néhány fejezettel korábban a prófétálást vagy a hangos imát azt megengedi nekik. A szó, ami itt a megszólalásra vonatkozik, és így fordítjuk magyarul, az a görög nyelven a fecsegést jelenti. Tehát azt a fajta fölösleges fecsegést, nem mondom azt, hogy női fecsegést, mert a férfiak ugyanúgy tudnak fölöslegesen fecsegni, akkor nyilván nem a futballról, bár az arról is lehet értelmesen fecsegni, de a motorbicikliről, ezeket szokták általában mondani, vagy a házi kertről beszélgettek a férfiak, hanem nyilván a kocsi versenyekről, gladiátorokról, borról, erről, arról, amik hát mind szép és jó dolgok, de ott a gyülekezetben belekérdezgetni valami apró lényegtelen élményt szóba hozni, hát Pál azt mondja, hogy ez szétveri az Isten tiszteletet, és akkor sose jutunk a végére. Maradjon mederben a dolog, ezért aztán, ha valaki meg is szólal, az prófétai módon szólaljon meg. A proféták nem a jövendőmondók voltak, hanem az ige hirdetők, akik valamilyen vagy a héber, vagy annak görög fordítású bibliai részéből, részletéből fölvettek néhány mondatot, és azon keresztül Isten üzenetét próbálták megértetni a még tanulatlan, tudatlan emberekkel. Persze, hogy kérdések merülnek fel közben, hiszen maga a homiletika, a prédikálás tudománya, a kérdezgetés és felelgetés tudománya. Tehát olyan fajta dolgokat mondunk, igyekszünk elmondani, amik kérdésként az emberekben felmerülhetnek, és ha valami nem világos, akkor folytatódik a beszélgetés, de erről. Emlékszem jól, egyszer egy haldoklóval beszélgettem az ágyánál, és ő talán ezen a helyen jutott először el oda, hogy valahogy életének problémáit, nehézségeit és kérdéseit fölvethette, és ott ült mellette a kedves felesége, akit én nagyon-nagyon szerettem, és éppen amikor a férje könnyeivel küzdve megpróbált magából kibeszélni valamit, ami eddig terhelte őt, megszólalt az angyali, nagyon kedves felesége, hogy tudom-e, hogy miért van a szamárnak a hátán ilyen keresztforma csík, mint ami csacsinknak a hátán. Nem minden szamár hátán van, de például a miénkén van. Egy szürke szamár és kereszt alakú csík van a hátán, és hát persze ezt én tudtam, de ő ott el akarta mondani, hogy van egy legenda, ami szerint a szamár hátán, azóta, hogy Jézus bevonult a hátán Jeruzsálembe, azóta egy ilyen keresztforma csík van. Ezt ő ott elmondta, és türelmesen megvártuk, Józsi bácsi tovább haldoklott szegény ott közben, aztán már nem is mondta el, amit mondani szeretett volna, mert valahogy úgy annak a pillanatnak az áhítata vagy nyitottsága megszűnt ezzel. Nem lehetett haragudni az ő drága feleségére emiatt, de valami ilyenre gondol Pál, hogy amikor megszólal valaki a gyülekezetben, és Isten igéjét akarja valamilyen módon kibontani, az ne menjen át fecsegésbe, fölösleges beszédbe. Persze akkor nem úgy nézett ki a gyülekezet, mint ma. Én nagyon kellemes helyzetben vagyok, mindenki szép csendben hallgat. Engem nincsenek közbeszólások és sztorik elmesélése nincs közben. Abban az időben még korlátozni kellett a megszólalásokat, hiszen mindenki valamilyen mondanivalóval, énekkel, imával érkezett oda a gyülekezetbe, és Pál azt mondja, hogy hát végtelenre nyúlna az időben az Isten tisztelet, ha mindenki mondaná, ami éppen eszébe jut. Legyenek időbeli korlátai ennek, legyenek értelmi korlátai a dolognak, és legyenek esztétikai korlátai a dolognak, mert ha egybe gyűltök, egy olyan együttlétnek kell lenni, aminek a végén mindenki gazdagabban távozik. Elindul benne egy gondolat, vagy elindít valakiben egy gondolatot, bölcs megszólalásával. Annak kell történni, amivel a fejezet is indul, a 14. fejezet, amiből ezt a részletet olvastunk, azzal kezdi Pál, hogy kövessétek a szeretetet. Szeretetről így sokszor nyilatkozunk, megköveteljük egymástól, vagy meghatottan beszélünk róla, hogy milyen jó dolog ez. Valójában egy nagyon nehéz, nagyon következetes életforma a szeretet. Az megint csak nem fecsegés, mert fecsegni lehet róla, és az olyan kínos is tud lenni, amikor a szeretetről beszél minden, ami kifolyik az ember szeméből, szájából, és nem lehet vele mit kezdeni. De a szeretetben nagyon sok türelem van, tapintat van, bátorság van, igazmondás van. A szeretetben sok elfogadás van, gyöngétség van, amiből hiányzik a kár öröm. Ha valaki elolvassa ennek a levélnek az előző fejezetét, ott van az a híres szeretet himnusz, amiben 8 igen és 8 nem beszél arról, hogy minek kell hiányoznia a szeretetből, és minek kell benne lennie a szeretetben, hogy az valódi legyen, és nagyon praktikus dolgoknak kell hiányozni, például pletykának, a másik megszólásának nagyon kell hiányoznia a szeretetből, azt sosem lehet szeretettel művelni, azon lehet mulatni magunk között a másik kárára, de nagyon fájdalmas, ha rólunk mondanak rosszakat a hátunk mögött. Tehát a szeretetből ez is hiányzik. Kövessétek a szeretetet. A szeretet egyik oldalon elfogadás, a másik oldalon tapintat. És ha imádságra készülődve beszéltünk Siffer Andorné, Vida Margit nővérünkről, akkor azért mondtam, hogy az ő élete példa volt erre a szeretetre, amiben elfogadás volt, teherviselés volt, nyitottság mások gondjainak a befogadása, és cserébe egy finom kuglóffal vagy kakaóval való megajándékozás, asztali közösség, derűs életszemlélet, az élet szépségeinek a meglátása. Igen, kövessétek a szeretetet, és ez legyen az összekötő kapocs a gyülekezeti életben is. A gyülekezet egy kis kihívott, zárt közösség a nagyvilágban. Ilyen volt a zsidó nép, ezt mondta róla a prófétai jelentés is, mindig maga lesz a népek között, és nem fog tudni feloldódni. A jelenléte mindig jel lesz a világ számára. Nem is kell, hogy kelleténél jobban feloldódjék, hadd hordozza mindig az isteni kijelentésnek, az isteni értékeknek az üzenetét ebben a világban. Hadd legyen provokáció, mint ahogy provokáció Isten igéje is, és provokáció a szó jó értelmében minden Isten értékeit követő magatartás. Ez a szeretet is, amiről beszélünk. És így a gyülekezet, amely követi az eredeti mintát, ahogy Pál mondja, tőletek származotté az Isten beszéde, vagy csak hozzátok jutott-e el, hát mindent úgy vettünk és örököltünk, és onnan vettük, Isten népétől vettük. És ebben a világban ezért ugyanúgy, mint ahogy a zsidó nép, ugyanúgy az egyház is egy kihívás, egy sziget, ami menedéket is jelenthet, ha éppen baj van, üzeneteket hordozhat, nevelhet, alakíthatja a gondolkodást, soha nem a világgal szemben, nem egy elutasító, zárt közösség, hanem egy értékőrző, befogadó közösség, ahol nem lehet bármit és bárhogyan szabadon és szabolátlanul közölni, nem Hyde Park a szónak ebben az értelmében, nem egy agóra, ahol éppenséggel az dönti el, hogy odafigyelünk-e a megszólalóra, hogy értelmes dolgokat mond-e. Egy kicsit talán inkább a családhoz hasonló, amelyhez jó vendégségbe menni, de ez nem azt jelenti, hogy a vendég azt csinál, amit akar. Még akkor is, hogyha nem szólnak rá feltétlenül, valahogy megérzi, hogy amit tesz, mond, csinál, az nem odavaló és nem odaillő dolog. Tehát mindenek ékesen és jó renddel legyenek a közösségben, a szentségek gyakorlása, annak a cselekvésekkel, evéssel, mosakodással és egyebekkel harmonizáló, vagy azokra utaló cselekvései, a beszélgetés is, mind egy családnak a szokásai. Ezekből lettek a szentségek, hogy valahogy megértsük, hogy Isten nagy családjához tartozunk, valahogy megértsük azt, hogy azt a láthatatlan valóságot az egymás iránti jó cselekvésében, annak megmutatásában kell megélnünk. Erre hívott el bennünket a közösségben az Úr. Pál számára a nagy minta ebben a családban az idősebb testvérnek, gyakran idősebb testvérnek nevezett Jézus, ő a mi bátyánk, ahogy mondják, 20. századi zsidó-keresztény párbeszédben nagy zsidó gondolkodók is, az Isten családjában az első szülött, aki egy kicsit közvetít a szülők és a gyerekek között. Aki közelebb van a szülőkhöz és valahogy a gyerekekhez is. A generációk között mozog. Néha ebből hátrányok is születnek, mert a legidősebb lánynak vagy akár fiúnak is kicsit többet kell dolgozni, részt vesz a nevelésben is, de tolmácsa is esetleg a kisebbeknek, vagy olykor a szülőknek is közvetít, ő a mi idősebb testvérünk, igen, az ő jelenléte nélkül ugyanúgy nem lenne jó a családnak a légköre, mint a szülők nélkül. Nem pótolja a szülőket, tükrözteti igazán. És így Pál, mondom, Jézusban ismerte fel Istennek ezt az első szülöttjét, messiását, küldöttét, akin keresztül az örökkévaló sokkal nyíltabban és egyértelműbben akarta a világban közölni az ő elvont gondolatait. Hogy mi lett aztán a kereszténységből, erről most nem akarunk beszélni, eleget szégyenkezünk évről évre, sokszor napról napra emiatt, de itt ebben a pillanatban, az első század 50-es éveiben, Korintusban még minden ott volt a maga szép kezdetén, és jó reménységgel tekinthetett a zsidó Pál erre a frissen alapított kis, többnyire pogány keresztény gyülekezetre, hát ha hordozni fogja azokat az értékeket, amelyeket ő is megismert, megértett, és amelyek az ő számára is üdvözítően fontosak. Isten áldja meg ezt a mai gyülekezetünket is, áldjon meg bennünket, bármilyen irányból jöttünk, vigyük, képviseljük ékesen, jó rendben Istenünknek értékeit. Amen.